Isten igéjét, Jeremiás próféta könyvétől olvasom a 6. rész 16-tól a 19. verséig. Így szól az Úr, álljatok ki az utakra, és nézzetek szét, kérdezősködjetek az ősi ösvények után, melyik a jó út, és azon járjatok, akkor nyugalmat találtok lelketeknek. De ők ezt mondták, nem megyünk. Őröket is állítottam föléjük, hogy figyeljenek a kürtszavára, de ők ezt mondták, nem figyelünk. Ezért halljátok ti népek, és tudjátok meg, akik egybegyűltetek, hogy milyen sors vár rájuk. Hadd megteföld, íme, vetedelmet hozok erre a népre, saját gondolataik gyümölcsét, mert nem figyeltek beszédemre, és tanításomat megvetették.
Mai ige szakaszunkat Jeremiás próféta könyvéből olvastuk. Jeremiás próféta talán az egyik legsok oldalú, legsokfélébb, legtöbbféleképpen értelmezett próféta, ezért is értem, hogy sokféle Jeremiás. Nagyon érdekes, mindjárt a Jeremiás próféta könyvének a legelső részének a 10. versében, miután elhívja őt az Úr az ő prófétai szolgálatára, egy nagyon erős üzenetet ad neki. Így szól, lásd én a mai napon népek és országok köré rendellek, hogy hát eddig még bármelyik prófétának igaz lehet, de most jön a lényeg, amit ki szeretnék emelni. Gyomlálj, írts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj. Olyan erős üzenetet kapott Jeremiás, ami ez a felhatalmazás tette őt olyanná, ami életének első szakaszát nagyon erősen jellemezte. Erről majd fogok egy kicsit részletesebben beszélni, hogy megértsük mai ige szakaszunkat is, hogy mi ez, ami az életnek első, a profétai életnek első szakaszát jellemezte. Jeremiás könyvéről egy pár szó, de tényleg nem belemenve, csak hogy mégis el tudjuk helyezni ezt a mai ige szakaszt is. Többféle felosztás van, de az biztos, hogy a leghangsúlyosabb üzenet, és ez nagyon látszik is 25 ige szakaszon keresztül, és 25 részen keresztül fenyegető proféciát Júda és Jeruzsálem ellen, nagyon erősen rábízza Jeremiásra Isten azt, hogy mondja el a népnek, hogy nem jó úton jár, és mi következik akkor, hogyha ezen az úton marad. Aztán az üdvösség ígérete is nagyon hangsúlyos a könyvben. Néhány életszakaszát is megismerjük Jeremiásnak. Egyébként érdekes, hogy Jeremiás próféta könyvéről beszélünk, de nagyon sok biblia kutatók szerint nem maga Jeremiás egyesztelő is írta, hanem az ő szolgálója, társa állította össze később ezt a könyvet, de tulajdonképpen ez teljesen mindegy, ami szerint, vagy a mi tudásunk és szándékunk szerint, de elbeszélések Jeremiás életéből ez a szakasz is mutatja, hogy mint egy külső szemmel is tekinthetünk rá erre a prófétára, és megismerhetjük az életét. És nagyon érdekes, hogy nem csak Júda és Jeruzsálem feletti fenyegető proféciákat olvashatunk a könyvben, hanem a pogány nemzetek felett is, tehát kvázi az egész ismert akkori világ felett is ítéletet mond Isten, és ezt közvetíti Jeremiáson keresztül. Fő mondani valója az egész könyvnek tulajdonképpen erre épül, Júda és a templom pusztulásának a profétálása. Ezt bízza rá nagyon erősen, de nagyon fontos, hogy Jeremiás mindig hangsúlyozza, hogy az embernek az egyik legalapvetőbb értékének kellene az Istenhez való hűségnek, és ő maga is hű volt végig az ő urához, és ezt érezzük a könyvében, az életében, tehát nagyon sokszor ez visszaköszön. És amit még ő neki tulajdonítanak az, hogy mindig hozzáteszi, hogy igen elpusztul a nép, elpusztul a templom, elpusztul a nemzet, de lesz új kezdet. És ez nagyon fontos üzenet, nagyon pozitív kicsengése van, lesz új kezdet, és itt már akár előre mutathatunk az új szövetségre is, Jézus Krisztus érkezésére is, tehát nagyon sok minden bele lehet ebbe gondolni, látni, és valójában benne is van. Jeremiás próféta 650 időszámításunk, hogy Krisztus előtt 650 körül született, pap volt az édesapja, Benjamin közülből származik, és próféta jelzőállását 627-ben kapja, tehát nagyon fiatalon. Erről olvasunk is a könyvének az első részében, erre majd még szeretnék visszatérni. És több mint 40 évben át hirdette az Úr proféciáit, ebben volt egy kis tünet, egy kis hallgatás, de majd ezt is megmutatom. És nagyon érdekes, hogy az utolsó öt király, Júda utolsó öt királyának az idején volt ő, amikor prófétaként működött és mondta az üzenetét. A profétai tevékenységet, és itt kérek vissza ahhoz a nagyon erős megbízatáshoz, a profétai tevékenységet, mint hogy általában a proféták egy nagyon nagy meggyőződéssel végezte, és az elején nagyon erősen hirdette azt, amit az Úr rábízott, és abban bízott, hogy a nép ezt majd meghallja. Hiszen hogyha bármelyik proféta nem hitt volna abban, hogy a nép majd meghallja az Úr üzenetét, akkor nem is tette volna a dolgát, ha tudta volna, hogy eleve ez egy halott ügy, és ő is ebben reménykedett, de nagyon hamar rá kellett arra jönni, hogy ez nem így van, és a komor valósággal kellett szembesülnie, mert a templom elpusztulását hirdetve nagyon-nagyon nagy ellenállásba ütközött, a nép, a vezetők szembefordultak vele, egészen a vezetők ki is közvetítették maguk közül, tehát egy furcsa fordulatot vett az ő munkásság, az ő tevékenysége. Négy szakaszra osztják az ő életét, az első a lendület kora, ez az időszak, amikor nagyon erősen neki ment a munkának, a szolgálatnak, mennyire jellemző egyébként az minden olyan emberre, aki az Úrnak adja az életét, és kap egy lendületet, ugye olyankor egészen más kézzel, tűzzel kezdi meg mindenki a szolgálatát, és hány olyan imád hallottam középkorú vagy idősebb emberektől is, hogy Uram, add azt az érzést, amikor átadtam neked az életemet, add azt a lendületet, add azt a hitet, hogy azzal tudjak szolgálni, mint a kezdetekkor. Mindennapi imád tartalmazzák ezt a kérdést, és látjuk itt a proféta életében is, hogy egy nagy lendülettel, és aztán szembe jött vele az élet, viszont ő nem tört le, és több korszak is jellemzi, mert utána, de itt sajnos egy hallgatáskora, közel 10 évig tartó hallgatáskora jellemezte az életét, itt ebben az időszakban nem is nagyon sok mindent tudunk róla. Majd aztán a szenvedéskora következik el, mert amikor újra felveszi a fonalat, és újra neki megy a szolgálatnak, akkor jönnek mondhatjuk így mai szóval használ, hogy jönnek a pofonok. Kapja sorba a pofonokat, és még fogságba is kerül. Itt a képen ugye úgy néz ki, mintha a rablánc lenne verve, de itt ez csak egy utalás arra, amikor egyébként egy nagyon szuggesztív ember volt. Tehát nagyon egy-két már profitált hogy nagyon-nagyon jól be tudta mutatni képekben, cselekedetekben is azt, hogy mit mond az Úr, kérem. Kreatív volt, igen, ez a mai mondás szerint nagyon kreatív és proaktív, és mondhatnánk még ilyen szavakat. Tehát magyarul, amikor ezt az igát a nyakába vette, akkor a király elé ment egy igával a nyakába, és azt akarta megmutatni, hogy ha a király behódol a külső nagy hatalmaknak, az aktuális éppen akkori nagy hatalomnak, akkor tulajdonképpen igába hajtja a fejét. Még csak akkor a barátság vagy a tárgyalási szakasznak az elején voltak, de ő már akkor mondta egy Isten üzenetét, hogy vigyázz, mert ezzel rabjába hajtod a népedet, és aminek a legvége majd a fogság lesz, és a reigázás lesz, akkor még mindenki kinevetve nem hittek neki, sőt, meg is vetették ezért, aztán ez később bekövetkezik, és nem is olyan régen egy Isten tiszteleten hallhattunk itt a Jeruzsálem pusztulásáról, ami több formában, vagy több alkalommal is előfordult, és nem csak a 70-es végső pusztulás, hanem már ebben az időszakban is azért tudjuk, hogy kvázi földig rombolták a templomat, és a népnek a nagy részét elhurcolták fogságba. És tulajdonképpen egy nagyon szuggesztív ember volt ő, élete utolsó szakaszát pedig Egyiptomban töltötte, ott is halt meg. Gyomlál, ízd, pusztíts, rombolj, éjtíts és bántálj. Nagyon erős üzenet, nagyon erős akarat Istentől, és hogyha már rátérünk a mai ige szakaszunkra, a 6. részben olvassuk, Isten hiába akarta megmenteni a népét, ez a mai pár gondolatnak az alcíme, vagy a főcíme, azt mondjuk honnan nézzük, de ennek a pár ige szakasznak, a pár versnek ez a fő gondolata. De míg odáig eljutottunk is, itt felsoroltam a különböző fejezet, nem fogok végigmenni egyesével, ne jegyenek meg a testvérek, de ugye érdekes majd otthon a házi feladatnak, hogyha szabad ilyet adnom, nézzék meg, hogy mi történik addig, amíg eljutunk ide a mai ige szakaszunk így. És Jeremiás két látomását a legelején hadd emeljem csak ki egy-két gondolatban, mert nagyon kapcsolódik a mai üzenetünkhöz, hogy mégis mi történik ott. Ugye Jeremiás látomását, Jeremiás proféta könyve első részében olvashatjuk ezt, és már keresem is. Jeremiás látomása, majd így szólt hozzám az Úr igéje. Mit lát Jeremiás? Ezt feleltem, mandula vesszőt látok, az Úr pedig ezt mondta nekem. Jól látod, mert gondom van rá, hogy ígéretemet befejezhessem. Másodszor is szólt hozzám az Úr igéje, mit lát? Így feleltem, gőzölgő üstöt látok, mely éjszak felől megdőlt, ekkor így szólt az Úr, éjszak felől tör a veszedelem az ország minden lakójára. Két látomás, két nagyon egyszerű kép. A mandula vesző az első látomás. Sokat gondolkodtam valaki, hogy vajon ennek mi a jelentése, utána is kellett néznem. A mandula vesző a legelső vesző, legelső bokor, legelső fa, ami az akkori korban ott azon a területen kivilágzott. Sokszor akkoriban még hó is esett azon a környéken, manapság ez már ritka, mint a fehér holló. Sokszor, mint amit mi is tapasztalunk, hogy a virágos fára ráesik a hó. Sokszor olyan korán kirőgezett, kivirágzott a mandula vesző ott abban a korban, hogy még akár hó is ráesett. Hát ez volt az első, és itt ez egy szimbolikus üzenet, hogy az első üzenet, amit kapott, és a második üzenet, a második látomásban van nagyon erősen ott az üzenet, hogy egy gőzölgő üst, ami éjszak felől megbillent, hiszen éjszak felől törtek rá az emberekre az idegen hódító hatalom, és már itt megmondja Elzsevásznak, a legelején megmondja a prófétának az üzenetet, és ezt várja el, hogy ezt képviselje folyamatosan. És aztán később olvashatjuk is, hogy mi az üzlenség következménye, a veszedelem éjszakról jön, erre visszatérünk, mi a vezetők bűne, mi a fogságok. Tehát nagyon sokszor, nagyon erőteljesen elmondja Jeremiás ezt az üzenetet, egészen addig, amíg a mai igeszakaszunkhoz nem érünk, hogy hiába akarja Isten megmenteni az övéit, minden igyekezet ellenére a nép ellenáll. Így szól az Úr, álljatok ki az utakra, és nézzetek szét, kérdeződködjétek az ősi ösvények után, melyik a jó út, és azon járjatok, akkor nyugalmat találtok lelketeknek. De ők ezt mondták, nem megyünk. Nagyon-nagyon hangsúlyos szembeállás a népről. Őröket is állítottam föléjük, hogy figyeljenek a kürt szavára, de ők ezt mondták, nem figyelünk. Két nagyon határozott visszautasítás. Két olyan visszautasítás, amit a nép Isten szavára mond, és Isten akaratát, szavát, segítségét, kéznyújtását utasítja vissza. Nem megyünk, nem figyelünk. Tulajdonképpen én ezt úgy somáztam magamban, azt mondta a nép, Isten nem érdekel, nem érdekel, amit mondasz. Nem akarok rád figyelni. Nem érdekel. Nagyon csúnyán szépen mondani, nagyon kemények ezek a szavak, ugye? De tulajdonképpen erről van szó. A nép visszautasította Isten tervét, akaratát, figyelmeztetését, segítségét, jó indulatát. Visszautasított mindent, amit Istentől kapott. Amikor ide értem a gondolkodásba, én azért is tettem ide ezt a gondolkodó kérdőjeles emberkét, mert én ezt nem fogom föl. Nem értem, hogyha ilyen tiszta világos üzenetet ad Isten az embereknek, akkor hogy lehet az, hogy visszautasítják? Majd aztán elkezdtem egy picit alaposabban gondolkodni, és rájöttem, hogy én magam is ugyanezt teszem. Minden napokban én is ugyanezt teszem. Hiszen én is olyan sok figyelmeztetést kapok az ígyén keresztül, a gyülekezeten keresztül, a testvéreken keresztül, vagy akár csak egy gondolaton, egy éneken, bármilyen keresztül az Istentől, és én is olyan sokszor mondom azt, hogy nem figyelek rá, nem érdekel, mert szeretnék a saját fejem után menni. És Isten kinyújtja a kezét, és megadja a lehetőséget arra a népnek, és nekem itt mindannyiunknak, hogy ráfigyeljünk, sőt, valami sokkal többet ígér ennél. Ki is emeltem pirossal. Mert hogyha ezt teszitek, a jó utakon jártok, hogyha visszatértek oda, ahol vissza kell térnetek, akkor mi történik? Nyugalmat találtok lelketeknek. Hát ennél jobb üzenetet, ennél fontosabb dolgot én azt hiszem a mai világban, ez főleg, de akkor is nem kaphatunk. Hát hiszen miről szól a mai világunk, ha belegondolunk? És most egy kicsit helyezkedjünk ide a mai korunkba. Miről szól az egész életünk? Miről szól minden? A tévé, a rádió, az internet, a közösségek, a gyülekezetek, nem szólva minden, a baráti beszélgetések, egy jobb partján. Miről szól minden? Minden arról, hogy az emberek nyugalmat szeretnek. Mert nincs nyugalom ebben a világban. Most aztán főleg nincs, de persze nekünk ez a kor számít, mert mi ebben a korban élünk. Ha mondjuk a Mohácsi rész idején éltünk, akkor biztos az lett volna a mi fő problémánk, vagy ha világháború alatt éltünk volna, és lehet, hogy van is a célt, akkor még közöttünk vannak olyanok, akkor az lett volna a fő problémánk, vagy hogyha nem is tudom bármelyik kornak a nehézségei között, de akkor miről szól az emberi élet? Arról, hogy nyugalmat keressünk. A legfőbb törekvésünk, hogy Istenhez menjünk, mert Isten szeretetén keresztül egy olyan életet akarunk élni, ami nem az a fajta nyugalom, hogy egy ilyen nagy semmi terésben, egy ilyen nagy beletesterésben élünk, hanem az Istentől kapott nyugalomban szeretnénk élni. És itt tisztán és világosan le van írva. Keressétek a régi ösvényeket, amit én már régen megmondtam nektek, amit leírtam, amit elmondtam a prófétáitoknak, a vezetőiketnek. Kérdeződködjetek az ősi ösvények után. Keressétek azokat az embereket, akik el tudják mondani. Abban a korban még a szónak a véneknek, az időseknek sokkal nagyobb jelentőségük volt. Nagyon kicsi volt még az írásbeliség. Nem volt még tévé, rádió, internet, semmi olyan dolog, ami az embereket elvitte volna valamilyen irányba, hanem az időseknek a tisztelete. Mert azok az emberek már élettapasztalattal rendelkeztek, bölcsek voltak valamilyen szinten, és fejben tudták tartani azokat az ősi utakat, meg meg is tapasztalták, lehet, hogy ők is keresztül mentek dolgokon. Manapság mi történik? Az időseket egyre háttérbe szorítja mindenki. Most már én is abban a kategóriában tartozom, 52 évesen, hogy azt látom, hogy a 20 évesek már... Hát jártam egy olyan alkot, nem is már régen történt velem, hogy egy szórakozó helyen oda mentem a pulthoz, és kértem egy italt, és azt mondta nekem, és nem is tudtam válaszolni hirtelen, annyira megdöbbentem, azt mondta nekem a 19-20 éves pulthos, hogy mit kér bátya. 52 évesen, ezzel kell szembesülni, hogy bátya vagyok. Tehát én magamat nem tartom annak, hát agyban én mindig 19 vagyok, vagy 18, de szembesülnöm kellett azzal, hogy már a mai korban én már egy öreg embernek számítok. Lehet, hogy ebben a bibliai korban, amikor ez a dolog történt, időszámításunk előtt 700 környékén, akkor még fiatal embernek számítottam, hiszen még akkor egy kicsit más volt a megítélés, de az embereknek a hozzáállása, kultúrája is más volt. Az idősek tisztelete, ami most nagyon nincsen meg a kultúránkban. Mert annyi információt kapnak a fiatalok minden részről, hogy neki nincs szükségünk az idősekre. Ebben a korban nem erről volt szó. De most ez egy zárójel volt, elnézést a kitérésért. Mi a lényeg? Nyugalmat találtok lelketeknek. És erre az üzenetre azt mondja nép, hogy nem. Azt mondja, hogy nem. Nem megyünk, nem keressük, nem hallgatunk rájuk. Nem megyünk abban az irányban, amit te mondatulunk. Én ebben a helyzetben már azt láttam volna, hogy jó, nagy maklást ad majd Isten a népnek, vagy ha én kerülök ilyenbe, akkor aki engem figyelmeztet, de nem hiszem, hogy sokkal, sokkal jobban szeret ki az embert, és még egy figyelmeztetést ad, és azt mondja, hogy őröket is állítottam felé, hogy figyeljenek a kürtszavára. Minden egyes alkalommal, amikor eltérjesz, akkor ott van egy figyelmeztetés. Erre megint mit mondani, hogy ezt mondja, nem figyelünk. Ezt érti ezt valaki? Én nem. De ha megint a saját életemre gondolok, akkor azt mondom, hogy hát sajnos hányszor előfordul velem. Vagy ha rágondolok az én gyerekeimre, vagy a fiatalabb generációra, hányszor fordul az elő, hogy az ember jó szándékból, nem belekotogva az életükben mondja, vagy nekem is mondták az időszakban, nem érdekel, én tudom, hogy mi a jó. És sokszor lehet, hogy tényleg is tudom, mert nem biztos, hogy attól, hogy ő idősebb vagy mondja, az jó, de hogy az élet tapasztalata több, az biztos. Na de hát Istennel szemben. Hát kinek van több rálátása a dolgot, mint a mi teremtő Istenünknek? Senkinek. És azt mondjuk, hogy nem. Nem, mi ezt nem akarjuk. Tudjuk, hogy te vagy az Isten, azt sem biztos, hogy tudjuk, mert ezek után már abban te vagy az biztos, de nem, nekem nem kell, amit te mondasz, nekem nem kell semmi. Pedig a megoldást csinálja nekünk, tárcán csinálja fel nekünk a megoldást, és mi erre azt mondjuk, hogy nem, nem kell. És mi lesz ennek a következménye? Hát ne csodálkozzunk, hogyha Isten megállít minket. Ne csodálkozzunk, egyáltalán ne csodálkozzunk. Íme veszedelmet hozok a népre saját gondolatai gyümölcsért, mert nem tudjátok beszédemre és tanításomat megvetették. És aztán, amikor belekerülünk a nehézségbe, hát most nehezen látszik ez a kép, de ez a Shrekből a macska, aki nagy szemekkel néz, és azt mondja, hogy léci, mert ezt akartam ezzel jellemezni, hogy amikor belekerülünk a nehézségbe, a bajokba, akkor úgy is megyünk, hogy léci, uram, segíts. Akkor nagyon tudunk imádkozni, mert nagyon oda tudunk fordulni, meg emberekkel is tudunk fordulni, de vajon miért kell ideig eljutni? Miért kell azt megvárni, hogy ideig eljussunk? De még ebben is megláthatjuk Istennek a kegyelmét. Azt mondja, hogy veszedelmet hozok rájuk, de nem azt mondja, hogy elpusztítom őket, hanem jó, akkor legyen. Akkor a saját gondolatod, amit te kifundáltál magadnak, akkor legyen az, amit te akarsz. Mert ennyire szeret minket Isten. Akkor legyen az, amit te akarsz. Akkor legyen meg a te saját utadnak, gondolatodnak a gyümölcse. Akkor induljunk el abba az irányba. Hányszor látjuk egy szülőként is, igaz? Hogy mondjuk a gyerekünknek, hogy hát ezt nem így kellene. Szépen, vagy kevésbé szépen, de mondjuk a gyerekeinknek, de csak azért sem. Csak azért is az ellentétes irányba megy. Persze ennek vannak fokozatai, néha engedhetjük, hogy menjen a maga fej után, hiszen kell a tapasztalat, kell, hogy megértse, hogy miért mondjuk azt, mert hogyha mindig eltérítjük, akkor tulajdonképpen egy bábot csinálunk belőle, nem lesz szabad döntésnyugalma, nem tapasztalja meg a dolgokat, és én azt gondolom, hogy Istennek a szeretete is ebben is látszik, hogy enged minket belemenni rossz dolgokba, de sose enged, vagy legalábbis bízunk abban, hogy nem enged olyan dologba belemenni, ami végzetes lehet a számunkra. Ott már egészen más dolgok vannak. Leckét kapunk a saját akaratból. Leckét kapunk Istentől abban, hogy hát ez a gondolatod azt, hogy csináld. Menj a saját gondolatodnak a gyümölcse után. Pál apostol intézkét olvasva a Galata levélben, nagyon szívhez szóló, így szól Pál apostol, ne tévedjetek, Isten nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is, mert aki a maga testjének vet, az testből arat majd pusztulást, aki pedig a léleknek vet, lélekből fog aratni örök életet. Szerintem tökéletesen összefoglalt a Pál apostol. Mindazt, amit a mai ügyével kapcsolatban is lehet mondani. Leckét kapunk saját akaratból. Feltehetjük a kérdést, és nem fogok erről nagyon sokat gondolkodni, ez is a házi feladat kettő, gondolkodjunk ezen, hogy egyáltalán van egy saját akaratunk. Ugye nagyon sok, a mai világban megint nagyon sok minden szól erről, ez egy nagyon népszerű téma, könyvek jelennek, meg előadás sorozatok vannak, hogy van egy saját akaratunk. Emberek mondják azt, sőt, pont tennap hallgattunk egy podcastet, amiben egy doktornő arról beszélt, hogy még a genetikában is megjelenik azt, hogy az őseinktől milyen genetikai állományt hozunk, és ez hogyan befolyásolja a mi életünket. Nem biztos, hogy mindenben mit tudunk dönteni, mert örökünk olyan dolgokat, amik befolyásolják az életünket, ezt mondja a tudomány. De hogyha nézzük a különböző vallásokat, ott hiszen sok vallásban úgy van megfogalmazva, hogy az embernek tulajdonképpen nincs is saját akarata. De még mi a keresztény vallásunkon belül is vannak olyan felekezetek, akik képzik azt, hogy van saját akarat, van különböző féle, nem is mondom ki, milyen féle elrendelések vannak az életünkben, de most nem menjünk bele. Egy kis történetet olvastam, ami nagyon vicces, de szerintem jól rámutat arra, hogy mi a saját akarat. Egy ember azon gondolkodott, hogy vajon van egy saját akarat, tudja az életét irányítani, vagy minden csak úgy megtörténik rajta kívülálló okokból, sorszerűségből, vagy nem tudom mi alapján, és felkeresett egy nagyon bölcs embert, hogy segítsen neki eldönteni ezt a kérdést, hogy van egy saját akarat. És a bölcs azt kérdezte tőle, hogy akkor álljon föl, és emelje fel az egyik lábát. És az ember fel is emelte az egyik lábát, mert aztán azt mondta neki a bölcs, hogy akkor most emelj fel a másikat is. És az ember nagyon meglepődött, hogy nem lehet, hogy egyszerűen mind a két lábamat nem tudom felemelni. És akkor azt mondta neki a bölcs, hogy elmagyarázta neki, hogy amikor kérte tőle, hogy emelje fel az egyik lábát, akkor ő már szabad akaratból döntött, hogy melyiket emeli föl, de innentől kezdve meghatározta a sorsát, mert innentől kezdve már nem tudta a másik lábát felemelni. De aztán, amikor eljutottam ide a történet, akkor arra gondoltam, hogy ezt nem mondta neki a bölcs, hogy a másikat nem teheted vissza, és aztán emelt fel a másikat. Tehát igazából ott is lett volna még egy döntés lehetősége, vagy akár leültek volna a székre, és úgy felemelhette volna mind a két lábát. Hát, hogy vannak választási utaink, vannak lehetőségeink, de az ember szabad akaratból választ ki egy utat, de azzal, hogy kiválasztottunk valamit, azzal már nagyon sok mindent eldöntöttünk, hogy utána mi fog következni. Utána már egy csomó dolgot nem tudunk befolyásolni. És aztán a saját akaratán kívül meghatjuk azokat a tényeket, azokat a dolgokat, amiket eldöntöttünk, amik azzal együtt járnak. És nagyon sokszor, amikor rossz döntéseket hozunk, akkor tudunk okolni más embereket, vagy akár a teremtő Istent is, hogy te teljesen nem, hogy belesodoltál, vagy engedted ezt, vagy ezt. De nem, a döntéseinknek a súlyát nekünk kell viselni. Azok a felelőssége járnak, és nekünk kell viselni, hogy azt el tudjuk hordozni, és el tudjuk vinni. Nem szoktam ilyen sok mindent írni, feleségem meg is volt, hogy ne írjak ki mindent, mert akkor lesz olyan ember, aki csak ezt fogja olvasni, lesz olyan, aki majd rám figyel, és ha még kép is van mellette, akkor lesz olyan, aki majd abba fog belerévedni. De ez nagyon jól összefoglalja ez a idézőjelbe, és ez nem az én kitalációm, ezt így vettem. Nagyon jól összefoglalja a szabad akarattal, kiválasztjuk az utat, de ezzel kapunk különböző előre eldöntött helyzeteket, ez felelősséggel jár, és a felelősség az létrehoz olyan okokat, amik befolyásolják a mi életünket. És aztán a vége felé közeledve még hadd beszéljek egy kicsit a valóságról, a mindennapi életünkről. Mert amikor mi döntéseket hozunk, akkor sajnos nem ilyen egyszerű, nem tudom, mennyire látszik, nem ilyen egyszerű a helyzet, hogy két válaszút van. De ezt föl szokták tenni, hogy volt meg a döntés, jobbra mész vagy balra, a helyes vagy a nem helyes, vagy a jó vagy a keskeny út, vagy a széles út, de az élet nem ilyen egyszerű. Nem két választási lehetőségünk van legtöbbször. Sokkal felszágazóbb a lehetőség, ami felől mi dönthetünk. És látszik is ezen a képen, hogy ez az ember sem mehet nagyon sok irányba. Nagyon sok irányba. De jó irány csak egy van, amit a mai igény is tartalmaz. Kérdezőskétek az ősi ösvények irány, hogy melyik a jó út, mert akkor nyilván azt találja lehetetek. Ez az ember kell eldönti, hogy ebbe az irányba megy, és sok eláldozás mellett el, mert ennél sokkal több, tehát még ennél is szertágazóban, amikor dönthetünk bizonyos dolgokról, ami életünk folyamán. És amikor eljut valahová az ember, és látja, hogy nem jó, akkor szokta azt mondani, hogy bárcsak valaki szólt volna, bárcsak valaki figyelmeztetett volna, hogy ne erre menjek. Hát van egy rossz hírem, szólt, figyelmeztetett, bárcsak meghallottuk volna. Nem az a lényeg, hogy bárcsak figyelmeztettek volna, bárcsak meghallottuk volna. Mert emberek is, családunk, munkatársaink, sok mindenki, de maga az Úristen is rendszeresen figyelmeztet minket. A kérdés az, hogy mennyire halljuk meg, mennyire figyelünk őre. Minden egyes alkalommal, minden egyes útkeresztezésben ott van, és minden egyes alkalommal szólnak azok a kürtök, azok a rőscsengők, azok a harangok, teljesen mindegy, hogy mit mondunk, ott figyelmeztetnek. A kérdés az, hogy nekünk mennyire tisztelkülünk és mennyire halljuk meg. El vagyunk-e terve saját magunkkal a világgal, amit mindenféle üzenettel, vagy tiszta a fülünk az ilyenek a hallására. Mert mindig benne van a válasz. Isten mindig ott van minden egyes döntésünknél, minden egyes útkeresztezésnél ott van. És ő figyelmeztet minket, és ő elvisz minket. Saját gondolataink gyümölcse, ezt olvastuk, és talán a legutolsó gondolathoz térve, folyamatosan esszük a saját gondolatunknak a gyümölcét. Nagyon sokszor nem figyeljünk Isten hangjára. Folyamatosan esszük a saját gondolatunk gyümölcsét, és testvérek, ott nem, legtöbbször nekünk nem is ízik. Nem jó. És erre rá kell, hogy jöjjünk, hogy az nem jó. És hadd kanyarodjak vissza zárásként a legelső mai igéhez, amit Gábor olvasott fel. Isten az ördögöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Elforgassuk magunkba. Alázatosan odafordulni Istenhez, mert Isten már mindent elvégzett. Mindent, amire nekünk szükségünk van. Elküldte az ő fiát. Ő elvégzett mindent, amit el kell ahhoz végezni, hogy nekünk útunk legyen, hogy nekünk jó útunk legyen, nekünk útunk legyen az Atyához. És ne azzal töltsük az időnket, mint Sziszifusz, hogy egy nagy követ görgetünk föl minden nap a hegyen, napnyugtára megint visszagurul az a fő, és megint kezdjük előről, mert akkor úgy fogjuk érezni az életünket, hogy csak egy állandó malomkerék, egy állandó sziszifuszi munka. Mi mindig csak ugyanabban a hibába belépünk, ugyanazt a dolgot elkövetjük. Legyen olyan az útunk, ami Isten felé visz, ahol meghalljuk az ő akaratát. Nem mondom, hogy mindig ilyen egyenes lesz az út. És az is lehet, hogy ennél sokkal göröngyösebb lesz. Ez sem egy teljesen sima út. Azt sem mondom, hogy ilyen sima lesz. De hogyha odafigyelünk rá, és nem a saját akaratunk, a saját gondolataink gyümölcsét epegetjük, hanem őre figyelünk, megkeressük azokat az ősi ösztényeket, odafigyelünk az igére, az ő kőszavára, arra, amit Jézus Krisztus már elvégzett, és nekünk itt hagyott, a Szentlélek hangjára odafigyelünk, akkor biztos, hogy jó úton fogunk járni. Én ezt kívánom a testvéreknek, halljuk meg a kürtöt, halljuk meg az ő szavát, legyen az igazi vezetőnk, forduljunk őhozzá, és imádkozzunk majd azért, hogy ő elvezessen a jó úton minket. Amen.